Áldás békesség! Erős áram Istenünk, az Úr áldjon meg téged, dicsértessék a Jézus Krisztus. Nagy szeretettel köszöntöm ezen a mai esténken is kedves testvéreinket, azzal az örömmel a szívünkben, hogy estéről estére többen vagyunk, és félre többen is leszünk. Mindig így van egy-egy ilyen keresztény előkészítő héten, hogy azért mindig a hét közepére felerősödnek a létszámi azok is. Röviden azért arról szóljunk, hogy miért is vagyunk együtt, túl azon, hogy mi nagyon szeretünk együtt lenni keresztények egy közösségben. Miért ez a szokatlan időpont, hogy májusban lassan közeledve a iskolai végéhez, pont amikor a kertbe lehetne jó dolgozni, mi mégis Isten igéje körül vagyunk. Azt tudható, hogy a közös rendezvényeinken, ökumenikus ima alkalmainkon, amelyeket a két kerületben közösen szoktunk tartani, soroksára mindig egyet-egyet szokott jutni, ez áldozott csütörtök estéje. Akkor szoktunk közösen a két terület keresztény felekezetei az ige körül összegyűlni. És az volt a mi közös gondolatunk, hogy próbáljunk meg, ha ez a közös alkalom úgy is adott, egy egész hetes sorozatban gondolkodni. Éppen azért, mert ugye egy estén csak egy valaki tud szolgálni, és az nem annyira ökumenikus. Mindig egy valaki van a térben, a középen, és csak ő szerepel, és azért arra gondolunk, hogy minden keresztény felekezet legalább egy a héten egy estét, ha más nem is, de ő képviselje és ő szolgáljon. Azt már nem mertem megkockáztatni, hogy minden este közösen mindenki valami kicsit szolgáljon, ez még egy kicsit távolti terv, hogy mi közösen is tudjunk együtt szolgálni egy-egy estén. Ezért gondoltunk át arra, hogy a négy történelmi felekezet egyház, amit mi azért történelminek ismerünk el, egy-egy estét kapjon, és így készüljünk, már nem csak áldozott csütörtök ünnepére, hanem már a pünkösdre, a lélek kitöltetésének az ünnepére is. A tegnapi estén így voltunk együtt, amikor is Börzsnyi János megtisztelt úr szabótelepi református lelkipásztor testvérünk hirdette közöttünk az igét, ma este Győri János Sámuel evangélikus lelkipásztor testvérünk hirdeti köztünk az igét, és még egyéb meglepetéssel is készült. Szeretettel köszöntjük őt feleségével együtt, és a gyülekezete szép számmal képviselteti magát ma este is. Így köszöntöm Katona Béla testvéremet és minden testvéremet az Úr Jézus Krisztusban. Egy ige verssel, egy ige szakasszal a Zsoltárok könyve 68. részéből. Feltél az Isten, elfélednek ellenségei, elfutnak előle az ő gyűlölői. Amint a füst elféled, úgy féleszted el őket. Amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Az igazak pedig örvendeznek és ígadnak az Isten előtt, újjongnak örömmel. Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének. Csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte. Áldásnak Atya, özvegyek meg bírája, az Isten az ő szentséges hajlékában. Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. Ó Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztára beléptél, a föld rend, az eget is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sínai hegy is az Isten előtt, az Izrael Isten előtt. Bőzápolt szintet, ó Isten, a te örökségedre, és a lankadót megújítod. Ámen. Én most akkor átadom a szót, mert tisztelt úrnak, és csak a hirdetésekre fogom visszamenni. Isten gazdag áldás legyen a mai esténken.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Utoljára egy nagyon bensőséges ünnepélyen vehettünk itt részt, talán többen itt volt a kollégák közül is. Kis Péter lelkésztestvéremnek, hatányosan szomszédomnak a iktatásán, és hadd mondjam, nem tudom, hogy itt volt egy kiértékelés a gyülekezetben ennek az iktatásnak, aki nem tud itt lenni, egy igazi iktatás volt, mert itt szívhez szóló családi dolgok is voltak, külön köszöntöttük. Köszöntötte a lelkésztestvérem a saját édesanyját, feleséget, a családot. és én akkor ezt még nem tudtam, így utólag volt ez a köszöntés. Én arra emlékszem, hogy amikor 20 évvel ezelőtt mi oda kerültünk Pest Erzsébetre, akkor a gyülekezet elé állva a legvégén, mint köszöntött lelkész, vagy beiktatott lelkész, felsorakoztattam a családomat, és kértem a gyülekezetet, hogy vegyen leltárba. Egy se vesszen el a gyerekeink közül. Hát azóta a leltározáson kicsit kellett változtatni, mert még hoztak mindegyik egy párat magával, meg 13 unokát. De ezt kívánjuk ennek a gyülekezetnek is, nem lesz itt üres hely, hogyha ezt Péterként betartjátok. És ez a szívemen volt, mert mi testvérek vagyunk és családtagok vagyunk, és egy olyan éneket vettem elő, ami lényegében ehhez a mai mondani valomhoz tartozik, üzenethez. A hegyek közt a völgyben van egy folyó nem túl mély. A refrénjem miatt vettem elő ezt az éneket, nem engedlek el, én nem engedlek el, még meg nem áldasz engem, még meg nem áldasz, én nem engedlek el. Ez Jákob történetéből volt, ezt majd az igehirdetésben megtudjuk, hogy miért. Soroksáriaknak ezt kell ismerni, mert 12 évvel ezelőtt itt megtanítottam. No, a evangélikusok ismerését, mivel mi ezt baptistáktól tanultuk, ősagárdi koromban ifjúsági kórus volt nálunk, őtől tanultuk 1986-ban ezt az éneket, úgyhogy azt hiszem, hogy fog menni az ökumenikus ének. Megpróbálunk vezetni az éneket, de tessenek erősíteni, jó? A hegyek közt a völgyben van egy folyó nem túl mély. Egy kis csapat a gázblon most éppen útra kép. Juhok tevék sora már a túlsó parton áll. Valaki a folyón itt ment, még áldásra vár. Nem engedlek el, én nem engedlek el. Még meg nem áldasz, én nem engedlek el. Én nem engedlek el, én nem engedlek el. Még meg nem áldasz, én nem engedlek el. A harc sokáig eltartott, a nap is fölkelt már. Az idegen végül győzött, most elbocsátás már. Nem elkérte Jákob, ki most már Izrael. Még meg nem áldott, én nem engedlek el. Én nem engedlek el. A völgyet kis folyó szelve áll. Áldott ez a hely, mert Jákob új neve talált. Találkozott Istennel, és így kiáltott fel. Még meg nem áldott, én nem engedlek el. De jó, hogy itt voltak, akik 12 évezőt megtanulták, meg egész jól ment az ének. Drága testvérek, mielőtt az ígére térnék, még van egy énekszámunk, illetve egy vers. Egy verset kérünk most, mondjuk a vállalkozott arra, hogy ezen az alkalmon is hangozom el a 100 éves turmezei év kapcsán egy vers. Hallgassuk meg.
Turmezei Erzsébet, hangja a forban. Nézem a hangját lenn a korban, s valaki a magadból engem néz. Nekem görög, hegy a hangján, nekem hegy a magasságosnak parányi portán az egész. S míg én a hangját észre sem veszem, nem fáj a vesztesem, néha eltaposom lent az úton, s nem is tudom, addig ő, akinek hatalmát zengem, szemmel tart engem, vezet szüntelen. Fel sem foghatja ezt a titkot parányi hangja értelem. Ó Istenem, én haszontalan kicsi hangjád, ki ugyan megérdemelné, ha eltaposznád, cserben hagynád, szívemet hozzád emelem, és téged áldalak, most, ínséget sötét hegye alatt, hisz neked porszem az egész. Nézem a hangját lenn a korban, és szemed a magadból engem néz.
Majd hallani fogjuk az igéből, hogy amikor az Úr Jézus mennybe ment, áldásra emelte a kezét, legalábbis a három beszámoló közül Lukács evangélium a 24. fejezetében ezt halljuk. Ebbe a kézbe ajánljuk most magunkat az énekkel, amit Kovács Márta testvérem fog elénekelni. Ülj Jézusom kezébe, teszem kezem belé. Testvérek, a lelkész kollégám, Kis Péter testvéremnek a gondolata alapján indítottam el én is az én gondolataimat. Megfelelő igét kaptunk ahhoz, hogy elkezdjük a készülést. Börzsöny János testvérünk tegnap az általam felolvasott igének első két fogalmáról szólt, hadd olvassam föl a teljes igét. Galata levél 5. fejezet 22. verse. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség. Tegnap más elfoglaltságom miatt nem tudtam itt lenni, nem tudtunk itt lenni, gyűlésünk volt már rég betervezve, de úgy hallottam, hogy a két fogalomról volt szó, a lelki gyümölcsökből a szeretet és az öröm, erről volt szó tegnap, ma a békesség és a türelem. De szeretném még egy igét ehhez felolvasni, testvérek, amire már utalást tettem, mert lényegében holnapi alkalommal folytatódik tovább a gyümölcsöknek a vizsgálata, és meg fogunk érkezni mennybe menetel ünnepére, mint hallottuk a bevezetőben, mi most arccal a mennybe menetel felé vándorolunk ezzel az evangelizációval. Úgyhogy hallgassuk meg csak Lukács 24:50 és az 51 mit ír. Ezután kivitte őket Betániáig, mármint Jézus, felemelte a kezét és megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tőlük és fölvittetett a mennybe. Szeretett testvéreim, egyik fantasztikus élmény lehetett a tanítványok részéről, hogy Jézus ott eltűnik. Tegnap a presbiteri gyűlésen volt lehetőségem szólni egy másik ígéről ezzel kapcsolatban. Ott az apostolok cselekedetében, mert Lukács kétszer írta le Jézus mennybe menetelét, egyszer leírta az evangélium végén, amit most felolvastam, és még egyszer visszatér rá, amikor a Teofiliusnak ajánlja a könyvét, hogy én az első könyvemet arról írtam, és ott még egyszer megismétli Lukács, egy történetet ismétel meg még egyszer, és nekünk is jó, ha odafigyelünk, és éppen ez a történet az, amit a keresztény világ sajnos kezd elfelejteni, mennybe menetel. Kétszer írja le. Én most ezt az elsőt olvasom, és ezzel kapcsolatban szeretnék szólni pár szót. Betániába viszik ki a tanítványait. A tegnap esti igében nekem sokat jelentett otthon, hogy az ember, ha valamit elveszít, vagy valahol eltéved, akkor legjobb, ha visszamegy a kiinduló ponthoz. Én mindig úgy találok meg valamit, nagyon sok mindent elhagyok, öregszem, meg lyukas a fejem, meg minden. Elkezdek gondolkodni, hogy mikor láttam utoljára. Ugye ez jó módszer, testvérek. Mikor láttam utoljára? Ha elveszítjük Jézust, mikor láttuk utoljára? Hadd rövidítsem le most itt, hadd ne részletezem ezt a példát. Nagyon mostanában bántunk a mennyben menetel ünnepével, mert utoljára itt láttuk a testet öltött igét. Itt látták embertársaink. Ezek az utolsó képek. Nem véletlenül nagyon sok festő megfestette majd kézbe, és adom ezt esetleg. Nagyon érdekes Mantegnának a festménye 1431-1506 között élt ez a híres festő, szenzációs képeket festett, természetesen bibliai képeket, és egyik leghíresebb festménye Jézusnak a mennybe menetele. Világos, hogy ez a festő nem gondolta, hogy ez így látszódott, mert itt minden üzenet. Egy kicsit a középkori egyház üzenete, mert a 11 tanítvány között ott van Mária is, és már készítjük elő Mária mennybe menetelét, és így tovább. Nem baj, ezek üzenetek. Ez az egyháznak, ez egy prédikáció. De nem is ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mit jelent számunkra az, hogy Jézus elment. Az első, ami számomra megdöbbentő, hogy nincs félelem. A tanítványokban nincs, most egy csúnya mai szót mondok, hisztéria. Mert hisztériáztak a tanítványok, amikor a zárt ajtók mögött ott voltak, és nagyon örülök Franco Zeffirelli filmjének, az olasz rendező filmjének, a Názareti Jézusában ő úgy alkotta meg ezt a jelenetet, kicsit zsúfolta is a történeteket, de úgy alkotta meg, hogy tényleg ott a tanítványok között egy ilyen sokkos ideges állapot van, mindenki napra netre föl feszülnek, föl rezdülnek, és amikor bejön Mária Magdalena és mondja, hogy üres volt a sír, és látta az urat, akkor le akarják söpörni. Egyedül Péter az. Egyedül Péter az, akinek rendezni valója van igazán Jézussal. Júdás nem rendezte, elment, de Péter él. És neki van rendezni valója, és érdekes módon ezt töri össze. Ő nem tartja asszonyi ostobaságnak Mária Magdaléna beszámolóját. Nem tudja még mi van. Továbbra fél, de ebből a feszült körből ő kilép, elkezd a szíve dolgozni. Drága testvérem, beszélhetünk mi sokat. Járhattok teológiára, kitanulhatjátok az összes dogmát és a Bibliát. Különösen nagyszerű református dogmát, amit még mi is néha előveszünk, ezt a törökféle dogmatika könyvet, és tanulgatunk, de ez semmi. És jöhetnek Mária Magdalénák, és beszélhetnek nekünk üres sírról. A lélek gyümölcse segít hozzá, hogy visszataláljunk Jézushoz. Mindjárt fogjuk hallani. Még annyit hadd mondjak el, hogy megdöbbentő az Olajfák hegyének a jelensége. Ez az Olajfák hegyéhez tartozó rész, kicsit távolabb, Betánia. Ugye tudjuk, mit jelent a szó? Szegénységháza. Szegénységháza. Oda megy Jézus, oda viszi a tanítványait, ott tűnik el a szemük elől. Van még egy Betánia, de az nem jöhet számításba, egész máshol van. Ez a Betánia, ez van ott, ami kéznél van, ami közel van, ahol valószínűleg lejátszódott ez a történet. Kiviszi oda Jézus őket, és megdöbbennek, ha arra gondolok, hogy azok a testvéreink, azok az izraeli testvéreink, akiknek Jézus neve nem mond még semmit. Érdekes módon, aki teheti, oda temetkezik az Olajfák hegyére. Ha volt valaki kint Izraelben közülünk, az emlékeztet rá, hogy Jeruzsálem keleti fala mellett a befalazott ékes kapuval szemben, ott megy a Kidron patak, megy le párhuzamosan a fallal, vele szemben a Getsemáné kertje, és mellett egy hatalmas nagy hegyoldal, ez az Olajfák hegye, tele van sírokkal. Gazdag amerikai, meg mindenhonnan a földről, talán Magyarországról is vannak, ott én találkoztam magyarokkal is, magyarul beszélő emberekkel, akik oda kiköltöztek. Van, aki még nem költözött ki, de ott van egy elleni erővel, hogy ha Messiás jön, itt lesz a találkozó. És mi csak egy igekötőt teszünk hozzá. A Messiás visszajön. Mert azt mondják az angyalok, ezek a fehér ruhás emberek, azt mondják, hogy mit néztek az égre? Hát úgy, ahogy láttátok, hogy elmegy, úgy fog visszajönni. Megtöbbentő. Testvérek, várjuk izgalommal Jézus Krisztus visszajövetelét. És azok is fogják látni, akik elhunytak már. Valami csodálatos jelenség lesz ez. Azóta viszont érdekes módon a tanítványok egyedül lettek, árvák lettek, de mégsem félnek, mégsem rettegnek. És itt jön be számomra ez a csodálatos ige, amit kaphattunk erre az alkalomra. Miért azonban erre rátérnék, még egy mozzanatot ki kell emelnem a mennybe menetelből. Jézus fölemeli a kezét. Fölemeli a kezét, megáldja őket, mondja Lukács, és úgy távozik el. Szeretett testvéreim, ez üzenet. Amikor jó magyar himnuszunk ezzel kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart, akkor tudjuk meg, hogy a Krisztus megáldotta, nem csak a magyar, minden népet. De mi énekeljük csak tovább, mert nagyon ránk fér az áldás. Teológus koromban, ugye attól az időtől kezdve jártam ide-oda igét hirdetgetni, és azóta több évtizede csinálom ezt, és az ajtónál általában a kivenő, kivonuló testvérekkel kezet fogunk, és bár nem vagyunk baptisták, de ott is úgy tűnik, áldja meg az Úr, hallom ezt a köszönést nálunk is, evangélikusoknál sokszor, és testvérek, higgyétek el, úgy habzsolom ezeket a szavakat. Azt mondta, hogy áldjon meg, gyorsan zsebre teszem, gyorsan a szívembe zárom, az áldás ne hulljon a földre. Sokszor nem is tudják azok a hívek, akikkel kezet fogok, és azt mondják, hogy áldja meg az Isten, hogy én akkor nagyon, nagyon habzsolom ezt az áldást. És ti is tegyétek ezt. Ne húrjon a földre semmi. Ezzel ment el Jézus Krisztus is áldja, azóta is áldja a tanítványokat, az ő munkájukat. De mi segíti meg a tanítványokat, amikor áldás árnyékba kerülnek? Amikor valami kiárnyékolja az áldást, ott jön Galata 5, a lélek gyümölcse. És én ma csak kettőt ragadok ki ebből, a békesség és a türelem. Ézsaiás meg a könyvének 49. fejezetében arról beszél, meg több más helyen, most én Ézsaiás 53-ból fogom kezdeni, hogy az Istennek mennyire fontos ez az áldó keze, a kinyújtott karja. És fogalommá is vált. Az Isten, az Úr kinyújtja a karját. Az ószövetségi fogalom. Ézsaiás 53:1-ben ezt olvassuk. Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg? Én is föltehetném most itt ezt a kérdést, amikor a mennybe menetelt vézlán ünneplő keresztjének vagyunk, foghíjas templomokkal. Hogy vajon kinek jelentetett meg ez az Úr karja, ez a fölemelt kar? Bibliaismerők itt egyből asszociálnak, hogy emlékszünk, hogy Mózesék akkor tudtak csak győzni, ha Mózes fölemelte a karját és a botját, és hogyha ezt nem tudta itt tartani, abban pillanatban elkezdtek veszíteni. Mert ő ember. Tehát az Isten állandóan áldásra emelje a kezét. És éppen ezért a tanítványnak ezt kell meglátnia, és ez a felemelt kéz nem más, mint az üttörténetnek egy avizója. Vagy a karmagy odáll az énekkar elé, és kiterjeszti a kezét. Ezzel fegyelmezi az énekkart, ezzel figyelmeztet őket, hogy valami most kezdődik, hogy felemelje a kezét. Ezután már minden mozdulat fontos. És ebben a mozdulatban a békesség és a türelem ráhangoltsága nagyon fontos. Szeretett testvéreim, erre az időszakra a lelki ajándékok kell, hogy jellemezzenek minket békességben lenni. Azt mondja az ige, legyetek békességben mindennel, aki, ha csak rajtatok áll. Egy teológus társammal értszelődtünk még a teológián, Pál apostol többször megverték az ígér, néha jár pofon, meg az evangelizációért. Nem volt verekedés, csak verés. Miért? A verekedés az, amikor visszaütnek. Amikor csak ütnek, az csak verés. Ős keresztényeknek ez volt végig a mártír tulajdonság, akiket verték, gúnyolták. Jézust is csak verték. A huncut rendőrség mindig úgy avatkozik be, hogy a való nagy verekedés, hogy mind a kettőre rásütik, hogy te is ütöttél, ő is ütötte, majd a bíróság elintézi. Kitalálja, hogy ki volt, ki kezdte, ő kezdte, ő kezdte. Ugye? Itt nem lehet. Jézusnál nem lehetett erről szó. Pál apostolnál sem. Mert békesség volt a szívükben. Mert ők a Einé pólyói, mondja a görög, a békességre igyekezők fordítja le a magyar fordítás a Bibliában, de ha szóról-szóra fordítanánk, akkor békesség munkálók, békesség készítők. Ugyanazt a szót mondják, hogy valaki valamit készít a görögben, mint az Einé pólyói, a békességnek a készítői. Lehet a békességet készíteni? Igen, komoly erőfeszítés. Jaj, neked kereszténység, ha te nem vagy békesség készítő, hanem munkálod a békességet, az már késő, ha te csak a békességet meg akarod őrizni. Az már késő, ha
Ha én úgy viselkedek csak, hogy majd apropó szerűen, hát ha valós kezdődne a háborúság, az én békességemet kiárasztom, nem elég. A békességet készíteni kell. De menjünk tovább. A másik szó sokkal megdöbbentőbb. Azt mondja Pál apostol tehát, Galata 22-ben a lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem. Beszél szó. Igaz, hogy két ebetű van benne, de van ő is. Valakitől éppen hallottam, hogy a legszebb magyar szó külföldiek számára a cipőfűző. Nem szeretjük ezeket a szép szavainkat. Nagy irodalmárok mondták, hogy a legszebb nyelvnek a magyar tartják. Utána lehet nézni, szenzációs, nagy, nagy világ, elismert természetesen külföldi írók, más nyelvű írók, aki megismerkedett a nyelvünkkel. De most én nem ezzel akarok beszélni. Hanem pont egy gunyszorról szeretnék utalni, egyik kerékpár túránk alkalmával 2002-ben jártunk Nyíregyházán, ott nagy az evangélikusság, nem messze ott van a nagy református Róma, Debrecen, és mi Nyíregyházán jártunk, az a mi Rómánk, és hatalmas temploma van a gyülekezetnek, második legnagyobb evangélikus gyülekezetünk Békés Csaba után, és a Balczó András olimpikonnak a nővére volt akkor ott a felügyelő, és ő fogadott minket, és tartott előadást a gyülekezet történetéről. És akkor hallottam először, pedig sokat használtam ezt a szót, hogy mit jelent az, hogy tirpák. Pesti azt mondja, hogy hát tirpák, ez ilyen gúnyszó. Nem gúnyszó. A tirpák azt jelenti, hogy hosszú tűrő, kegyes, jámbor. Ezek ilyenek is voltak. Egyébként Szarvason, meg Mezőberény környékéről jöttek vissza ezek a telepesek annak idején, onnan nem akarták őket a Haronker bárójék elengedni, komoly feszültség volt, de valahogy olyan természetűek voltak, fogták magukat, hogy 30 gazda fölment Nyíregyházára ősszel, átvették a földeket, bevetették, hazamentek, mint a mi sem történne, hogy ma szokták mondani, pofa vizitre a váróval, hogy itt vagyunk, és tavasszal átköltöztek mind, és ott művelték a földet Nyíregyháza környékén. Ennek ellenére, hogy azért mondom ezt, hogy ők kegyesek voltak, de nem voltak muják és ostobák ezek az emberek, mert ez a kettő nem egyenlő. A hosszú tűrő ember az nem azt jelenti, hogy naív, buta és meghunyászkodik. A hosszú tűrő ember az egy harcos, az egy bajnok, aki fölveszi a harcot a dolgok kézbetartására, mederbetartására. A hosszú tűrő. Ezért mondja az apostol is nekünk, hogy hosszú tűrőknek kell lennetek. Már ránk harangoznak, nincs sok időm itt feltekedni dolgokat, de ezt okvetően meg kell említenem, hogy mi itt vagyunk most főleg protestánsok. Azért nekünk a történelem és a türelem az nagyon fontos két fogalom. Ugye? 1781. Mit mond nekünk? Mit mond nekünk második Józsefnek a neve? Istennek egy szolgája volt, csak nem is nagyon evangelizátor, és a Billy Graham nem hasonlít abszolút. Mégis valami fantasztikus dolgot végeztetett el vele Isten, kiadja a türelmi rendeletet. És nem lehet. Attól kezdve nem lehetett csak úgy, nem voltunk úgy kitéve a kedvének és az éppeni, nem tudom milyen vallásos gondolatának bárkinek, és elkezdett a protestantizmus újból erősödni. Bár még itt is Soroksáron is nincs torony, csak később tornyocskát nemrég szenteltük itt föl. Tornyot nem volt szabad építeni, az épület, a templom nem nézhetett utcára. Jó, hogyha elismételgetjük, miért? Hogy Isten igenis parancsolt erőknek és hatalmaságoknak és türelemre tudta őket vezényelni. De emögött az volt, nem a második József itt a bajnok. itt azok a nyájára protestáns lelkészek, azokat álhatatos üldözött reformátusok és evangélikusok és egyéb protestáns felekezetőek, baptisták, anabaptisták, meg hittek figyelet eleinte még őket, akik kitartottak a hitük mellett és üldöztetés ellenére megvoltak. Mert tűrtek. Tűrtek. Türelem és történelem. És akkor föltesszük azt a kérdést most, ebben a történelmi helyzetben, mennybe menetel és visszajövetel között ki tudja hol, ki meri megmondani, hogy a két pont között, mennybe menetel és Jézus visszajövetel között most hol vagyunk? Ki meri megmondani? Senki. Ne is próbálkozunk vele. Jézus mondta, hogy úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. De jön. És akik békességtűrők, békességkészítők voltak, és türelemmel várták, hosszú tűrők voltak, azoknak áldással jön ugyanúgy vissza. Nem az ítélő pálcával. Mikor vagyunk türelmetlenek? Akkor vagyunk, és egy pár gondolat másoktól, világiaktól. A türelmetlenek boldogtalanok, mert mindig akarnak valamit, és mindig azt kapják, amit nem akarnak. A türelmetlen ember olyan pekes, hogy mindig azt kapja, mondja egy Nádas Péter nevezetű embertársunk, barátunk, hogy nem azt fogod kapni. A türelem olyan fa, amelynek keserű a gyökere, de édes a gyümölcse. A türelemnek három különböző fajtáját ismerjük. Az első a közömbösség türelme, figyeljük meg, nagyon megdöbbente, a közömbösség türelme, amely ügyet sem vett a sértésekre, jó tűri a bántalmakat. A második a viszontagságokat önkéntesen vállaló türelme, a harmadik pedig a tanítás megértéséből származó, tudatosan fejlesztett, mindenre kiterjedő türelem. Ez a tanítvány. A türelem, hogy is mondja ezt a Szentírás majd szebben, eleven szemet gyűjtett az ellenségednek a fejére. Azt mondja, a türelem zavarba hozza a dühöngőt, és leszereli a rossz akarok ellenállását. Másik, Spurgeontől is, hadd idézek, baptista testvérektől is. A türelem csak türelemmel sajátítható el, mint ahogy az ember úszni, csak úszás gyakorlása által tanulhat meg. Talán éppen Spurgeontől vagy valaki hasonlótól származik egy másik hasonló mondás, hogy nem tudsz hinni? Mit kell csinálni, ha nem tudok hinni? Tégy úgy, mint a hinnél. Nem tudsz úszni? Tégy úgy, mint ha úsznál. Nagyon jó Spurgeontnek ez a példa, és a türelemre is ez vonatkozik. Nem tabletta kell, a felszíni kezelés. Nem valamilyen egyéb manipuláció, amit a mai ember vesz magába. Jézus visszajöveteléig nem vagyok proféta, és nem akarok sötét eget fölfesteni, de van egy olyan érzésem, drága testvérem, félbe mondom ki, de remélem mindjárt erősek vagytok a hitben, hogy még lesz szükségünk türelemre. Nem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Nézzük csak vissza az előző századra. Micsoda idillikus pillanatok voltak. Ki gondolta, hogy lesz világégés? Ki gondolta, hogy lesz keresztény vagy zsidó, vagy nem tudom milyen üldözés? Ki gondolta? És lett. Persze, tudjuk, ő nem hagy minket fejebb kísértetni, mint sem elhordozhatnánk. De, drága testvérek, akik türelmet vetnek, türelmet aratnak, mert az Isten is hosszú tűrés, ezzel szeretném befejezni. Hányan kiáltottak már föl közülünk, őseink közül, hogy Uram, hogy hagyhatod ezt, mikor jössz már vissza? Gyönyörű énekünk, miért késel Jézus, nőnek már az árnya? Van egy magyarázat. Pál apostol, ugyanettől a Pál apostol, aki a lelki gyümölcsökre tanít bennünket most mennybe menetel előtt, azt mondja Róma 2:4-ben, avagy megleted az Isten jóságának, elnézésének, hosszú tűrésének gazdagságát. Nem tudod, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít? Nem is kell többet mondanom. Ne csak a saját türelmünkről beszéljünk. Ha Jézus Krisztus nézzük, mit visel el? Nyíltan beszélt. Mit mondott Pilátusnak? Azt hiszed, nem kérhetném az atyát, hogy küldjön 12 sereg angyalnál is többet? Azt hiszed, hogy a te kezedben vagyok? És a katonának, aki arcul ütötte őt és leköpte, annak már ezt nem is mondta. Mert nem fenyegetéssel tanít az Isten, hanem hosszú tűréssel. Amit Spurgeon testvér is fölfedezett. Úszni csak úgy lehet megtanulni, ha elkezdünk úszni. Türelmet csak úgy lehet megtanulni, ha tanuljuk a türelmet, ezt az Isten tanít. És a türelme nem játék. Isten türelme és késő visszajövetele Jézusnak nem valamilyen isteni taktika, hanem mi. Isteni irgalom. Imádkozzuk majd, jöjjön el a te országod. Persze ennek van egy olyan magyarázat is, hogy itt közöttünk legyen meg az Isten országa, de legtöbbször arra is gondolunk, hogy jöjjön már vissza az Úr Jézus. Így van. De hány embernek kell még megtérni? A tieid közül? Családodban mindenki rendben van? Szeretteid közül mindenki kész arra, hogy az Úr Jézus visszajöjjön? Ne türelmet legkentjük. Se abban, hogy a Jézus visszajönne, vagy mikor jön vissza, és abban se legyünk türelmetlenek, hogy mikor tér már meg a testvérem, mikor tér már meg a férjem, a feleségem, a testvérem, az apám, az anyám. Türelem és békesség. És eszköz lehettek, hogy alkalmas legyen az én testvérem, az én rokonom, az én munkatársam, az én ellenségem arra, hogy az Úr Jézus visszajöjjön. Ítélni élőket és holtakat. Imádkozunk. Úr Jézus, hadd köszönjük meg neked ezt a drága sorozatot. Úgy kicsordul a szívünk, bárcsak minél többen lehetnénk együtt itt megbemenetel környékén, de te körülötted, és egy szűk kör volt csak a megcsonkult 12-11-ese. Úr Jézus, most is csonka még a gyülekezet, még hosszan tűrsz, és még nem jössz vissza. Még engedsz bennünket, prédikátorokat, lelkészeket erőlködni, a magunk módján gyűjteni az embereket, hívogatni, adsz jó ötleteket, adsz jó meglátásokat, mennybe menetel előtti evangelizáció, igen, mennybe menetel előtt kell evangelizációt tartani, mert utána már, most már mi csak a te visszajöveteled várjuk. Kérünk, Urunk, készíts föl bennünket a te érkezésedre. Ezért köszönjük neked ezt az alkalmat, és együtt rebegjük most ezt az imát, amit te tanítottál, benne a mondatokat, a te országoddal kapcsolatosan is, de félelemmel betöltve a mi jövevénységünk idejét, és jó vincelérként kérve, ne vágd ki még, Urunk, ne vágd ki még a történelem fáját.
visszajöveteleddel, mert oly sokan vesznének el. Ezzel a Sodoma Gomora fölötti ábrámi esküvel mondjuk most mi is, és gondoljuk most mi is, a jöjjön el a te országod kérést a tőle tanult imádságban a következőképpen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Az Úr Jézus Krisztus a kegyelme, az Istennek szeretete, a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Mielőtt átadnám a házigazdának a szót, tegyük kezünkbe az éneklapot a befejező énekhez. Ez az evangélikus énekeskönyvben is benne van, olyan örömök, mint a forrás, és elnézést kérek a kontár rímekért, de a negyedik verszakot éppen erre a soroksári alkalomra kicsit összetákoltam, de az üzenet nagyon fontos. Hosszú tűrést és hűséget kaptam tőled, Jézusom, ezzel fogjuk befejezni az ismert dalamot. Ezt énekeljük el, és utána átadom a szót, gondolom lesz hirdetni való, meg egyedek. És a kiáratnál majd meg lehet nézni, oda teszem ezt a két példát, majd nézzük meg, kézbe lehet egy kicsit venni ezt a nagyon értékes festményt.
Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled, Istenem. Olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet, mint a forrás, olyan örömet kaptam tőled, Istenem.
Ez volt az egyik lélek gyümölcs, az öröm. Következő. Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem.
Olyan békét, mint a folyó, olyan békét, mint a folyó, olyan békét kaptam tőled, Istenem.
Olyan szereteted, mint a tenger,
olyan szereteted, mint a tenger, olyan szereteted, mint a tenger. Szeretetet kaptam tőled, Istenem. Olyan szeretetet, mint a tenger, olyan szeretetet, mint a tenger. Olyan szeretetet kaptam tőled, Istenem. Hosszú tűrést és hűséget, hosszú tűrést és hűséget. Hosszú tűrést kaptam tőled, Jézusom. És tűzséget, hosszú tűrés és tűzséget, hosszú tűrés kaptam tőled, Jézusom.
Köszönöm a figyelmet és átadom a szót.
Köszönöm szépen, de még ne a hirdetéseket várjuk, ha ezt az éneket majd még egyszer, jó?
Még egyszer? Jó.
El fogjuk
énekelni,
jó? Köszönöm szépen. A hirdetések nagyon rövidek lesznek. Hirdetem testvéreimnek, hogy folytatódik ez a sorozat a holnapi estével is. A lélek gyümölcse, ahogy kiderült, a sorozatunknak a központi gondolata. Katona Béla, baptista lelkipásztor testvérünk készül a holnap esti igéhirdetéssel. Neki szabad a pálya, az összes többi, ami a másik felében van, szabadon választhat. És milyen személyesen megszólítottam nagyon sok mindenben, János testvérem is emlékezett a beiktatásra. Nekem az áldás, az egy nagyon hangsúlyos dolog volt a mai szolgálatban. És talán sokan emlékeznek a testvérek közül, 40 szolgatással jött ide ki és áldott meg engem. És nem kellett ugyan kérni, hogy addig nem eresztek itt el segít, addig meg nem áldottak engem. Nekem annyira nagy hatással volt, hogy János testvérem idejött és megáldott, és a kereszt jelével áldott meg. Nem református, nem annyira mindennapos, de nagyon jó volt, hogy addig nem ment el innen, amíg ezt az áldást át nem adta. Úgyhogy én ezt köszönöm meg az én testvéremnek a beiktatás alkalmával, és természetesen az a 40 áldás nem csak nekem szólt, az szólt az egész soroksári gyülekezetnek, és szólt a mi között szolgálatunknak, amit majd hitem szerint itt közösen végezhetünk. Így kívánok sok áldást a testvérek életére, és várom a találkozást a hét további estéjén is, és az Úr áldása legyen minden gyülekezeti tagon, mindannyiunk életén. És akkor kérem, hogy ismételjük el az éneket, és akkor ezzel kívánjuk kedvesnek áldást és békességet.
És természetesen egy kis lapocskát elvihetjük magunkkal, mert el lehet tenni. Tehát a öröm, szeretet, öröm, békesség és a türelem az első négy megvan, és én már izgultam már, hogy Katona Béla testvérem milyen verset fog írni holnapra. Ezzel nem akartam őt most petakomplián, vagy kényszeren állítani, de ha nem is lesz ez, akkor is én örülök neki, hogy ez a, nem tudom, hogy a baptista énekes, hogy megvan ez az ének valahol, vagy ismerős. A reformátusoknál ismerős volt? Mert annyira jól énekelt a gyülekezet, igen.
Olyan örömöm, mint a forrás, olyan örömöm, mint a forrás, olyan örömöm kaptam tőle, Istenem. Yeah.